Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Üdvözlöm a hallgatókat. Hajdó Zsóka vagyok. A József Attila Irodalmi Kör tagja. Őrhegyen születtem 1950-ben. 13 éves koromban elveszítettem édesanyámat. A 8 osztály elvégzése után Budapesten dolgoztam, majd miután férjemmel megismerkedtem, Kiskunhalasra költöztünk. Két gyermek édesanyja vagyok. 1974 óta tanyán élek. 1976-ban harmadik díjat nyertem a Jégvirág az ablakon című írásommal, majd 1977-ben a Lehet így élni című riportommal. 1978-79-ben újságíró stúdióba jártam. Ezt követően a Petőfi Népen megyei lap kulturális rovatát szerkesztettem a Halasi Hírek lapjain. 1982-ben harmadik díjat nyertem a Szegedi József Attila Tudományegyetem történész köre által meghirdetett pályázaton. Szüleink, nagyszüleink mesélik című írásommal. 1995-ben rádióriporter szerkesztői tanfolyamat is végeztem, és a Halas Rádió asszisztense lettem. Alapító tagja voltam a Halasi Tükörnek. Évek óta publikálok a Nyírségi Gondolat című magazinban, és részvevője vagyok a gondozásukban kiadott antológiák alkotógárdájának.
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Nem ismertem egyiket sem. Nincs egy elsárgult fénykép, sem egy felejthetetlen emlék, nincs róluk, nagymamámról és nagyapámról. Pedig ők is éltek valamikor, de akkor már nem, mikor anyám a szíve alatt hordott engem, akkor már nem élt egyik sem. Engem nem védett soha ráncos földigérő szoknya, nem rakott fehér foszlós kalácsot markomba, nem kötött színes szallagot a hajamba, és nem vezetett kézen fogva a templomba. Nagymamám, egyik sem. Nem láttam, amint pödörte bajszát, a pipa füstöt sem fújta nevetve rám, nem mesélt nekem esténként, és nem lovagoltatott, tért paripán, nagyapám, egyik sem. Ahol születtem. Őrhegy a neve, pedig hegynek nyoma sincs. Egy dombocska az egész, ami itt nem nagy kincs. Ez a dombocska is egészen kicsi, de öröm, hogy 51 ház épült rajta körös körül. Körülveszi a dombot három legelő, aztán szántóföld, erdők, észak és dél felől. Kettészeli szépen a piciny keskeny vasút, s ráhajol némán az erdőből előbújó gödrös köves út. Őrhegy a neve, pedig hegynek nyoma sincs. Egy dombocska az egész, ami itt nem nagy kincs. Messze vándorolnak innen az emberek, hetekre itt hagyva asszonyát, sok apró gyereket. Hogy máshol szebb vagy jobb lenne, nem hiszem, de mégis el kell mennie, hogy a családnak megkeresse a mindennapi kenyeret. Őrhegy a neve, pedig hegynek nyoma sincs. Egy dombocska az egész, ami itt nem nagy kincs. Nekem pedig egy dombocska drága kincs, kérgezkézből etetett, ásott kutból itatott, száz kezével simogatott, fürdetett a Tisza víz. Őrhegyen a szomszédban. Konyha ugyanolyan, mint rég, mikor apró kis lábaimmal áttotyogtam az útmenti akácok bódító hűvösén. Most jó meleg. Amint belépek, kabátomról olvad a hó, s vízseppé válva a földre pereg. A konyha ugyanolyan, mint rég, az idő sem változtatta meg befogadó szeretetét. Bözsi néni kedves csengő hangja fájdalmamat eltakarva perdül felém, s ahogy törli a széket, is helyjel kínál. Apró kis pohárba pálinkát tölt kezével is int, így áll te jány. A konyha ugyanolyan, mint rég, körülvesz a szeretet és a melege. A széken, a karosládán, az asztalon, divatja múlt kopott ruhák, egy egész halom. Ollóval csikokra vágott tarkarongyok, tekeredve a konyha kövén, felidézte régi otthonom.
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
A kisvonat. Mielőtt kibújt volna az egymással szembenéző dombok közül, vidáman fütyentett egyet-kettőt, néha rövidebbet, néha hosszabbat. Tudtuk, hogy jönni fog, hogy megérkezik pontosan. Mindig ugyanabban az órában és percben vártuk. Az aranyos kisvonat és keskeny vágánya kötött össze a falvakkal, nagyobb városokkal, melyek távol voltak tőlünk. Hozta-vitte az ismerősöknek, rokonoknak megírt leveleinket, hozta a friss hírekkel teli újságokat és a lottószelvényeket, melyeket nagy-nagy szeretettel tettünk be a postakocsi oldalsó ládikájába, a szerencse reményében. De elsősorban szeretteinket vitte, aztán hétvégén hozta, akik a városok gyárvaiban, üzemeiben dolgoztak, s hétvégén fáradtan tértek hozzánk haza, órákig zögykölődve papados ülésein. Ő volt a mindenünk. Mint éleskés a kenyeret, úgy szelte ketté Őrhegyet a keskeny fényes simpár, mely naponta zümmögve, csattogva megérkezett néhány kocsijával a kisvonat, a mi vonatunk. Ha nem jött a várva vártak közül senki, mi akkor is ott álltunk a kiskapuban ráérősen, összefont karral, és bebelestünk koszos-poros ablakain a kocsi belsejében. Ha nem hozta apánkat, testvéreinket, ha ketté vágta csavargó kacsáinkat, csirkeinket, akkor sem haragudtunk rá. Csak mérgelődtünk és megbocsájtottunk. Ha másnap vagy harmadnap néhány forintért elvitt bennünket Ricsére, Sárospatakra, orvoshoz vagy vásárolni. De eljuthattunk a segítségével így az ország más részeire is. Mi volt még ő nekünk döcögésével, fapadjával, szenes kályháival, széngázos kocsiaival. Ő volt az óra is. Igen, az órát is helyettesítette. Ritka volt az az ember, kinek karján karóra volt akkoriban, de nem is éreztük feltétlenül szükségességét. Vonatunk először hajnalban 3:30-kor álmosan közeledett Zemplénagát felül, és percnyi megállás után óvatosan elindult Munyha felé. Felzavart édes álmainkban, de meg is nyugtatott a hideg téli napokon, hogy van még pár óránk a pihenésre. A 4:18-as érkezését minden irányban hallható fütyüléssel jelezte, amely nyáron már kint talált bennünket a mezőn, kapálás vagy aratás közben. A 10:30-es hosszúra nyúlt fütyüléssel jelezte az ebédfőzés kezdetét, idejét. Délután a 1:30-es hozta tudomásunkra az ebédelés befejezését, s a szorgos munkára való serkentést, mert ilyenkor már a nap rohamosan nyugat felé tartott. A 4:30-os indulása Sárospatak felé a mezei munka abbahagyását sürgette, hiszen a csoda lassan ballagott, már hazafelé sikítottak a malacok, az ajtó előtt gyülekeztek az apró jószágok ennivalóért, friss vizért. Este a 8:30-es fényszemei körbecsúsztak a falon, s kerekeinek csattogása enyhén megremegtette a sínpár közelében lévő házak ablaküvegeit, mintha jó éjszakát kívánt volna. Épp úgy vártuk fekete csúszó testét, mint reggelente a felkelő napot. Aztán azt beszélték, hogy már elevult, korszerűtlen és nem gazdaságos az üzemeltetése. Helyettem a gyorsabb, kényelmes autóbuszok fognak járni. Már akkor a hír hallatán feljajdultunk, hogy mi lesz vele, mi lesz nélküle, mennyire fog hiányozni. Hamar eljött a búcsúnapja. 1976. december 31-én jött utoljára. Zemplénagádról pontosan éjfélkor indult el, mikor mi pezsgővel köszöntöttük az új esztendőt. Ő csattogva, egyfolytában, fájdalmasan fütyülve, könnyek nélkül búcsúzott az állomásokról. A falvaktól és tőlünk, az utasoktól, akik nagyon szerettük. És én kiabálom. Búsan áll kemencénk a szobasarkában, megrakva összegyűjtött kincsel öreg, poros háta, rajta köcsög, rézvasaló, petróleumlámpa. Ritkán hat pattog a rőzse öblös hasában, ilyenkor mindig gondolok anyámra, mikor mákos kalácsot sütött, vagy túrós lepényt. S meglestük mi ketten, hogy ott bent, hogyan pirul a drága kenyér. Kicsi lány voltam én bőráncos szoknyában, spörgött pici lábam a széles útporában. Repült a coffom, perdült a szoknyám, és én kiabáltam. Ekkora kenyeret sütött az anyám. Ekkorát, ekkorát, ekkorát.
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Lányok, mondjátok meg nekem. Beültettem kis kertemet a tavasszal, Liliommal, Ibolyával, Rezedával. Ki is nyílt az egyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Hol van már az a tavasz, mikor lágyszellő repítette vidám dalunk, s minden alkonyatkor a pittypangos rét volt az otthonunk? Hol van az a tavasz, mikor végig az útmenti fákon pirult a cseresznye, s ha jött az őr mérgesen, eliszkoltunk dugig megrakott kebellel? Hol van az a nyár, mikor prettyekbe szállt a brige, s kitört ablaküveg csörrent, s mi trappoltunk izibe? Hol van az a nyár, mikor szakadt cipőnk pihent a sarokban, s mesztelen talpunk alatt roppant a harmatos gomba? Hol van az az ősz, mikor hamvas szilvát magoztunk éjfélig, s fortyogó üst mellett álmodoztunk? Istenem, ki fogja a kezem először megkérni? Hol van az az ősz, mikor arcunkba csapott a hideg eső, mikor remegve csókolt egy fiú a kapunk előtt? Hol van az a tél, mikor siklott velünk a szánkó a nagy domboldalán, s nevetve köptük az útra napraforgó héját? Hol van az a tél? Lányok, mondjátok meg nekem, hol van az a tavasz, a nyár, az ősz, a tél? Mert én csak azt keresem. Én is itt vagyok. Én is itt vagyok, beszélni nem tudok. De írtam néhány sort, hogy velem kacagjatok, mert hangoztatom ám, hogy én is magyar vagyok. Bő 40 éve megszülettem messze Bulgáriában. Egy játékbolt kirakatából már nagyon elvágytam. Csak ültem ott a sarokban, senki nem nézett rám. Mellettem volt ugyan néhány játék, de magányomban sokszor vacogtam. Sokat álmodoztam én, hogy innen hová is mehetnék, pedig egy aranyos kisgyerek barátja lehetnék. Egy forró nyári délelőtt előttem megállt valaki, és így kiáltott: ez az én Macim! A kirakatból majd kiugrottam. Végre valaki el fog innen vinni. Zsó volt, aki megörült nekem. Felém nyújtottam a Maci kezem. Ő bejött a boltba, magyarul szólt. Rámutatott, és olyan kedves volt. Végre már a karjaiban voltam, nem is akart már menni az aranypartra. Nem érdekelt a tenger hűs hulláma, magához ölelt, mint aki az elveszettet megtalálta. Az ágyán aludtam, a fotelban mellette ültem. Zsó kedvesen megkérdezte: jössz-e velem, Macikám, messze földre? Persze, hogy mentem, a karjaiba tartott. Elhittem neki, hogy mindig erre vágyott. Utaztunk a busszal hetet hét határon, nem adott volna oda senkinek, de én ezt nem bánom. Jött a vámos a határnál, kérdezte Zsót: van-e valami elvámolni való? Nincs semmi értékes, felelte. Csak ez a tündéri Maci. Legyintett a vámos, biztos a gyerekének viszi, de én azt tudtam, hogy én kellek neki. Sose volt játéka, csak a rongybaba, és Zsó azt mondta: na, Macikám, megérkeztünk haza. Azóta itt vagyok Magyarországon. Zsót vigasztalom, ha bánat éri. Könnyeit a bundám belsejébe rejti. És ha ülünk egymás mellett, mikor nagyon boldog, ölébe hajtom a fejem, mert én is magyar vagyok.
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Anya, még mindig te vagy nekem a fénylő nap, s a kék ég a ruhád. Velem vagy minden nap, érzem, ahogy ölel a napsugár. Te vagy nekem a sápat hold, s rajtad van fekete ég, bársony ruhád. Csillag égszeres karod, mintha felém nyújtanád. Apám keresztjére. Míg éltél, mindig fáztál, tönkretett az orosz fogság. Szibéria kitolt velem, mondtad, s látlak a könnyeimben. Még nyáron is hosszú alsót vettél, és imát mondtál egy szelet kenyérnél. Mindig fáztál, védted magad rongyos gúnyával, most már nem kell. Egy új öltöny, vastag föld van rajtad, s rád terít Isten, hópehely paplant. Sátoraljaújhely 1976. február 13. Enikő látomása. Egy évvel ezelőtt januárban meglátogattam a bátyámat, akinek karácsony előtt szívműtéte volt. Nem törődtem a jeges úttal, hóeséssel, mennem kellett látogatni Kiskunhalasról Szőnybe. Enikőt, a 6 éves kis unokát is régen láttam. Még abban, amikor májusban találkoztunk, akkor kézenfogva sétáltunk, virágokat szedtünk és koszorot fontunk belőle. Majd Enikő fejét raktam, és fotót is készítettem róla a kertben, a Jézus szíve virág mellett. Enikő után érdeklődtem mindjárt a megérkezésem után, most is jelezve, hogy nagyon szeretnék vele találkozni. Bátyám felesége, a nagymama, szintén arról informált, hogy már neki is nagyon hiányzik. Körülbelül 3 hete nem látta, mert nagy volt a hó, így nem tudtak jönni. Iskolába is a szülei vitték. Messze laknak, ezért most még üzenni sem tudtunk nekik, hogy váratlanul megérkeztem. A vágy mérhetetlenül nagy volt bennem, mindenáron látni akartam a kislányt. Meg akartam ölelni, játszani vele, szép rajzait dicsérni. És lám, csoda történt. Alig 1 óra múltán megjelent Enikő az édesanyjával, sőt, hozták az iskolatáskát is, hogy aludjon ott az éjszakára, most a mamánál, mert nincs, aki vigyázzon rá, valamilyen hirtelen jött esemény miatt. Óriási volt az öröm. Enikővel egymás nyakába borultunk, percekig örömkönnyeket hallottunk. Annyit gondoltam rád, mondta. De jó, hogy eljöttél a papát megnézni. Beszélgettünk, rajzoltunk, alig tudtunk betelni egymással. Már régen elmúlt az esti mese, és a nagymama sürgette a fürdést, hogy a kislány időben ágyba kerüljön. Csurgott a víz a kádba, és Enikő beleült, csapkodta a vizet, de hosszú idő után sem akart kiszállni. Bementem hozzá a fürdőszobába, és sürgettem, mondván. Igyekezzem, mert még játszani szeretnék vele. Enikő ült a kád közepén a habos vízben, és mosolyogva közölte velem. Te örökké fogsz élni. Ezt honnan veszed? Kérdeztem döbbenten. Majd kicsit zavartan hozzáfűntem. Ha örökké nem is, de pár évig még élek, remélem. De örökké, erősítette meg kedves dühösen az előző mondatát. Na jó, nyugtáztam, mondjuk 100 éves koromig. Nem 100 évig, hanem örökké. Hát nem érted, kiabálta. Te ezt honnan tudod? Kérdeztem ismét kíváncsian. Megbeszéltem Jézussal. Közölte a világ legtermészesebb hangján, és elkezdett tuszkálni előre-hátra a habos vízben.
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Riport egy célhámosan. Szerelvényünk 40 perc késéssel érkezett a keleti pályaudvarra, a csarnok első vágányára. Fázósan, rossz kedven cipeltem a nagy utazótáskát, és sodrottam a siető tömeggel az oldalsó kijárat felé. Csatlakozásra késés miatt nem értem el, most aztán várható következő vonat indulásáig bosszankodtam. A hatalmas kékesőre neon óra pontosan 5 órát mutatott. A vonatok indulást érkezését jelző táblán megnéztem, mikor lesz legközelebb Miskolc felé vonatom. Tudomásul vettem, hogy bőven van még időm, a váróterembe viszont nem akartam addig beülni, míg meg nem váltottam az érvényes jegyet. A csarnok kongott az ürességtől, néhány álmos utazó várakozott a folyosó ablakai előtt. A virágüzlet előtt 20 év körül egy colos srác állt, erősen borostás arca, s pár évvel később, idősebb, alacsonyabb fekete hullámoshajú férfival beszélgetett. A szemüvegem sarkából óvatosan figyeltem őket, amint feltűnően bámultak és rólam beszélgettek. Az arcjátékukból kiolvastam, miről is folyt a csöpnyi vita. Az alacsonyabbig ezt mondhatta. Nézd itt ez a falusi csaj, majd én megfűzöm. A colos türelmetlenül leintette. Hagyd a fenébe, tűnjünk el innen, míg nem késő. Az alacsonyabbig csak azért is bizott csábító erejében, és nem engedte volna elszalasztani a kedvező alkalmat. Várj egy kicsit, meglátod, megy minden, mint a karikacsapás. Ismerhetsz, harapnak a szövegemre. A magas bosszusan belenyugodott haverja erőszakos döntésébe, slapulva a virágbolt üvegei mögött várt. Az alacsony férfi hanyagul zsebredugott kézzel elindult felém. Körbekerült a vasoszlopot, ráérősen nézegette a falra felfüggesztett vonatok érkezését, irulását, jelzőtáblát. Néha felém sanított, tetőtől talpig végigmért, s azon töprengett, hogyan is szólítson meg. Végre eszébe juthatott, mert elégedetten mosolygott. Hány óra van? Kérdezte tőlem. Ott az óra a feje fölött, nézze meg. Szóltam várva, mire megy ki a játék. Nem ismerem a számokat, nevető is a buta kijelentését, és teljesen közelem jött. Hát, ez szomorú. Ne higgyám, védekezett, csak nem tudtam, mivel kezdjem az ismerkedést. Attól is féltem, hogy elküld. Hát, lehet róla szó, ha igényli. Há? Legyintett. Jól ismerem én a nőket, látom én magáról, nem tenne ilyet. Maga olyan kedves, aranyos, maga olyan lehet, mint egy falat kenyér. Tudja, mikor én az előbb megpillantottam magát? Annyira szimpatikus lett, mondom is a havernak, hogy én meghívom ezt. Hogy meghívom magát egy kávéra, vagy egy kólára, amit akar, nekem mindegy, én fizetem, jöjjön. Köszönöm a meghívást, de nem fogadom el. Na miért nem? Kérdezte. Mert ha kávét akarok inni, vagy kólát, nekem is van rá pénzem. Nem akartam én megsérteni, de magával olyan jó beszélgetni, szeretnék magával sétálni. Én nekem rengeteg szabadidőm van, Isten bizony, ilyen rendes lánya ritkán találkozik az ember. Na, gondolja meg, jöjjön. Van itt a keleti mellette jó kis presszó, oda beülünk. Reggel 5-kor már minden bezár, de semmiképpen sem mennék, mondtam. Az nincs bezárva, bizonygatta, higgy el nekem. Én tudom, na jöjjön, viszem a táskáját. Szótlanul ráztam a fejem, s elfogadható válaszsal bibelődtem, mielőtt még kimertem volna mondani a gyanús gondolatomat, ő megelőzött. Attól fél, hogy elcsalom valamelyik sötét utcába, és leültem? Pont erre gondoltam, előfordult már ilyesmi, bugyant ki belőlem. Ugyan, hogy képzelhet ilyesmit, igyekezett cáfolni a kijelentésemet? Nekem olyan tiszta a lelkismeretem, mint a kristály. Én imádom a nőket, mondják is a lányok, hogy Pali, te egy cukorfalat vagy. Tudja, nekem van egy gyönyörű kétszobás lakásom, mindennel berendezve, amit szeme szája elképzel az embernek. Én meg szoktam hívni hozzám bárkit, akár éjszakára is. Pláne ezek a kis intézeti lányok, ezek szeretnek a legjobban. Nálam aludhatnak, egy fillért se kérek tőlük, sőt, amelyiknek nincs pénze, adok neki, de meg kell adnia. A Marit például itt ismertem meg a keletiben. Egy szóra eljött hozzám, olyan kis ragaszkodó volt, mint egy majom. Éjszaka nálam aludt, másnap elvittem a divatcsarnokba, tetőtől talpig 6000-ért fölöltöztettem, olyan ruhákat választhatott, amilyet akart. Én kifizettem, azt se kértem tőle, hogy köszönje meg. Ó, maga azt hitte rólam, kis intézeti csaj vagyok, és épp egy pénzes ürgére várok. Á, dehogy, szólt meglepődve, mert arra számított, hogy ezek után mindjárt a nyakába ugrom. Néztem rá, várva, mivel akar elszédíteni. Zavartam, végig tapogatta a zsebeit, és agyonnyomorgatott cigarettás dobozt vett elő. A colos srác mérgesen sziszentett és intett. Na mi lesz már, meddig átcsoroljak itt? Úgy tettem, mint a semmit nem vennék észre, semmit se látnék. Pali visszaintett, várj, még mindjárt viszem a csajt, és egy cigit a szájába dugott, a dobozt visszagyűrt a zsebbe, majd a fejéhez kapott. Jaj, bocsánat, el is felejtettem magát megkínálni. Nem történt semmi, nem dohányzom. Gondoltam, maga csuda rendes nő, tanárnő, ugye? Nem várt válasz, rögtön folytatta. Nem is kell mondani, látom én. Ránézésből megmondom azt is, hogy hívják. Vártam, hogy találgasson. Kati. Nem. Katica. Katinka, lelkedezett, a név illik magára. Megadtam a lehetőséget az örömre, s becsapva dicsértem. Na hát, milyen ügyes eltalálta. Na ugye, hogy eltaláltam, örvendezett. Maga az én szívem választotja, maga lenne az én igazi feleségem. Hanyadik, bögtem a karika gyűrűje felé. Hogy? Ja, kapcsolt nevetve, a karika gyűrűre célzott. Tudja, jól felém, hajolva bizalmasan. Csak azért hordom, hogy ne bukjanak rám annyira a csajok. Ó, szegény, tettem úgy, mintha sajnálnám is, pedig én kinéztem magából, hogy két gyerekes családapa. Meglepődött. Az a helyzet, magyarázta készségesen, magához teljesen őszinte leszek. Nős vagyok ám, bocsánat, voltam, és tényleg van egy gyerek. Ha-ha-ha. De csak egy, és ami most jelen pillanatban fontos, egy éve külön élek a feleségemtől, felszolgáló csaj egyik presszóban a ribanca. Ha tudná, panaszkodta, mennyire utálom. Mindent megvettem neki, semmire sem volt gondja, mégis elköltözött, magával vitte a 10 000 forintos takarékkönyvet. Nem szakadt meg a szívem. Miért sajnálja tőle azt a pénzt, ő is dolgozik. Magának meg ott maradt a berendezett lakás, hisz az előbb mondta, arról beszélt. Persze, hogy ott, de úgy bosszant, hogy ilyen feleségem volt. Örökké krapekozott, lusta volt, a gyerekekkel se törődött. Úgy gyűlölöm, de úgy. Maga választotta. Na, én is jó helyen panaszkodok, sértődött meg egy picit. Ahelyett, hogy sajnálna, ilyet mond. Belső zsebéből elnyírt fényképet vett elő, melyen 20 év körüli szép arcú fiatalasszony 8 hónapos kisgabát tartott az ölében. Nézze meg, így néz ki, tartotta felém. Tényleg gyűlöli? Szegeztem neki a kérdést. Átkozom még azt a napot is, mikor megismertem, mikor oda ette a fene mellém is megszólítottam. Ha annyira gyűlöli, ahogy mondja, miért hagyja a szíve fölött mégis a fényképét? Erre a kérdése nem számított. Beleharapott a szája szélébe. Látja, ezt magam se tudom. Na, az lenne a legokosabb, ha most szépen elmenne és visszahívná, legalább arra az aranyos pici babára legyen tekintettel. Maga ilyen tanácsot ad nekem? Hát jobbat nem tudok. Az az érzésem, a felesége nem bírta elviselni a maga nem törődömségét, kicsapongásait, csavargásait itt a keleti környékén. Hát, vakarta a fejét. Maga aztán igencsak a lelkem mélyére lát. Maga annyira tetszik nekem, hogy ki sem tudom mondani. Maga mellett én olyan rendes fiú lennék. Higgyen nekem. Van én nekem pénzem rengeteg. Nézze. Benyúlt a belső zsebbe, és egy szabályos postai takarékkönyvet kapott elő. Ebbe a takarékkönyvbe 200 000 forintom van. Egy szavába kerül, velem jön és magának adom. Könnyelműség, hogy magánál hordja a takarékkönyvet. Nem fél, hogy elveszti vagy ellopják? Tőlem, mondta büszkén, nem vész az el. Honnan van magának ennyi pénze? Most azt hiszi, hogy összeloptam? Dehogy, bizonytalanodott el. Két szolgálatban lévő ember közeledett felénk, Pali idegesen cigarettát vett elő, fejét amennyire csak tudta a Jackie felhajtott gallériába húzta, a pénztárablak felé fordult, s remegő kézzel babrált a gyufával, hogy arcát minél tovább elrejtse. A rendőrök ügyesen betettek ránk. Elsétáltak mellettünk. Pali újra megmutatta a takarékkönyvet, és én megnéztem, és kipukkadt belőlem a nevetést. Se pecsét, se aláírás. Na, mondom, akkor most mi van? Azt mondja, tudja mi a baj? Hogy egy órája jártatom itt a számot, és semmi eredménye.
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
1983 műtét után vágyom. Mindig csak arra, ha újra pólyás kisbaba hófehér réklében pihenne karjaimban, ha rózsaszín bárcsonyos kicsi testét esténként lögybölném tiszta langyos vízzel a laborban, ha nézhetném újra, amint tejtő duzzadó melleimet szopja, s az édes tej szája szögletében csillogna habosan fodrokban. Fájnak a szavak. Szavak, csúnya, dühös, ócsárló szavak. Lesújtóbb, fájdalmasabb a szívnek, mint a testnek, mikor ököllel behúznak egyet vagy kettőt. Vérerek szakadnak szét, s látszik később a vér vagy a kék, s hosszan napokig ott van a testen, besárgul, lila lesz, de a szív színe nem mutatkozik, befele vérzik a szótól. A könyv tiszta, átlátszó, mikor kicsordul. Csúnyán beszélt a párom, csak úgy egyik este, pedig semmit sem tettem, csak a tévéfilmet néztem. Gyűlölete irántam, dühös szavakban jöttem. Hát fájnak a szavak, a dühös, ócsárló szavak, mint egy tőr a szívembe hasítanak. Hallatára mennék, menekülnék fel az égbe, s ráborulni Jézus szívére. A palástjába kapaszkodni, és föntről leszólni annak is, kinek egykoron örök hűséget fogadtam, sok-sok ezernek, kinek szíve csordultig van veszedelemmel, szólni annak is. Mert ha régen szeretett az a szív, nem tudom hát, miért te gyűlölet. Jó reggelt köszöntem én, s ő durván válaszolt. Ordított, hangosan szólt, szinte szikrázott, elviharzott büszkén ott hagyott, és én sírtam, csak sírtam, csak sírtam. Fájnak a szavak, a dühös ócsárló szavak, mint egy tőr a szívembe hasítanak. Menni, menekülni fel az égbe, ráborulni Jézus szívére, ott lenni vele, sosem jönni vissza, mellette lenni a palástjába kapaszkodva. Tudd meg hát, hogy én a lelkemet az égieknek adom, s felragyogok majd egyszer egy csillagon. Fájnak a szavak, fájnak nagyon, késő este van már, még mindig a könnyeimet ontom, könnyeimet nyelem. I love you, I love you, I love you. Szeretlek, 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 üzen egy idegen azon a napon az interneten, s hirdett a telefon, Vodafone. 50 millió ember a barátod, hát ennek örülök nagyon. Kinézek az ablakon, fenn ragyognak a csillagok. A könnyem még csorog, de én hagyom. Rég volt rég, a könnyekben is látom. Anyám keze friss cipót tart és nyújtja nekem. Nem pörög már lábam, nem perdül a szoknyám. De most is kiabálom. Ekkora kenyeret sütött az anyám. Ekkorát, ekkorát, ekkorát. Ennyi fért bele ebbe a néhány percbe, órába, az életemnek egy bizonyos részei. Megírtam történeteket, ami megtörtént, amit hallottam, meséltek, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és önöknek átadhattam azokat az élményeimet, írásaimnak a elmondását, verseimet, amit én megörökítettem. Köszönöm, itt lehettem, és mindenkinek nagyon szép, csodálatos, boldog életet kívánok. Hajdok Zsóka voltam a mikrofonnál.